Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint írva találjuk ezt a zsidókhoz írott levél 5. részének az első 13 verseiben. Istennek az az ígéje, amely által szólni akar hozzánk a mai vasárnap délelőttön is üzenni nekünk, a zsidókhoz írott levél 5. részében, az 5. rész első 10 verseiben található megírva, kérlek titeket, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért, jó lehet, ő a fiú szenvedésből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert Isten őt Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az emberek szeretik önmagukkal elhitetni, hogy ők meg tudnak lenni nagyon jól Isten nélkül. És a hívő emberek között is nagyon sokan vannak, akik valami önmagyarázattal élnek, akkor, amikor távol maradnak az Isten népének közösségétől, mert ők azt mondják, hogy ők nagyon jól meg tudnak lenni a közösség nélkül, hiszen ők otthon is tudnak imádkozni, és hát amúgy is az Istennel való együttlét az egy olyan benső lelki közösség, már pedig, hogy a lélekben mi zajlik, és hogyan van közösségbe az ember az Istennel, azt leginkább a személyességben érzi az ember, ez csupa személyes dolog. Csak hogy a mai ige éppen arról beszél, testvéreim, hogy az embernek szüksége van közben járóra az Istennel való kapcsolatában. Önhidegetés, aki azt gondolja, hogy ő az Istennel csak így, face to face. Miért? Azért, testvéreim, mert nem vagyunk az Istennel szemmagasságban. Mert ő a teremtő, és mi teremtmények vagyunk. Mert ő az Úr, az örökkévaló, és mi alattvalók vagyunk. Ő az örökkévaló, a mi létünk pedig múlandó. Ő a kegyelmes és a megbocsájtó, mi pedig bűnösök vagyunk, és rászorulunk. Mert fölöttünk az életnek olyan apró dolgai is nagyon sokszor győzedelmeskednek, amelyikről azt gondoltuk, csak úgy félvárról meg fogjuk oldani. Mert szükségünk van az Isten segítségére. Testvéreim, senki se hitegesse önmagát, hogy ő egyedül majd meg fogja oldani a problémáit, illetve egyedül Istennel elrendezi az ő dolgát. Szükségünk van nekünk közben járóra, ezt a Szentírás mondja. Olyas valakire, aki összeköt bennünket, a bűnösöket, a múlandó létben élőket, a tiszta, igazságos és örökké való Istennel. És fel lehet tenni a kérdés, hogy ki ez a közben járó? aki kapcsolatot teremt Isten és az emberek között. És válaszol rá a mai ige, azt mondja, az, aki közösséget vállal az emberrel, ismeri annak gyarróságát és elesettségét, mégis az áldozatot odaviszi és bemutatja az Istennek, hogy kapcsolatot találja vele. Az lehet közben járó testvéreim, akinek jogosultsága van magától az örökkévaló Istentől kopogtatni önálla, és felhatalmazása arra, hogy ott legyen az ő országában. És ez a főpap. És tudjuk, hogy egyetlen egy főpap volt mindig Izrael régi történetében, és ott egymás után következtek, de egy időben csak egy volt olyan, mint a pápaság korában, hogy egyszerre volt három pápa is, de ott voltak bitorlók. Hiszen nagyon szépen mondja az ige, senki sem nevezheti ki önmagát, mert akit nem az Isten választott, annak nincsen jogosultsága. Hanem Isten maga választotta és hívta el erre a szolgálatra, ahogyan Áront is teszi hozzá az Ószövetségbe. És megint megállít valamire, testvéreim, ez az ige nevezetesen arra, hogy ugye ma nagyon elharapózott, hogy teológiát nem végző emberek odaállnak és nagy igazságokat mondanak a Szentírásról, anélkül, hogy tanultak volna valaha mondjuk eredeti bibliai nyelveket, vagy valamiképpen felhatalmazást kaptak volna külső és belső elhívás által a szolgálatra. Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy minden nélkül lehet. Aztán hintik a maguk igazságát itt a világban, és megtévesztenek nagyon sokakat. Egyetlen egy közben járó van, testvéreim, jelenti ki a Szentírás itt a zsidókhoz írott levélben. Egyetlen egy főpapunk van, és ez nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. És ahogy mondtam, az Ószövetségben is voltak főpapok. Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Ez volt az ószövetségi főpapoknak a tisztsége. Feladatuk az Isten képviselete a nép között, és a nép képviselete az Isten előtt. Ő a népből való volt. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit az Isten hív el. És a Szentíró nagyon szépen mondja, mert nem a földi papi szolgálatra utal itt elsősorban visszafele, mint történelmi realitásra, igen, az Ószövetségre vonatkoztatva, de itten Krisztusra, az egyetlen egy főpapra, a közben járóra mutat rá. Mert ő is közülünk való volt. Emberré lett értünk, hogy megélje az emberi létnek minden szépségét és minden nyomorúságát. De ő sokkal nagyobb tisztséget kapott, mint az ószövetségi főpapok, mert mondja ezt a különös mondatot, hogy ő a Melkisédek rendje szerint való főpap. Most ehhez ismerni kell az Ószövetséget, testvéreim, ott az Ábrahám történetében van egy nagy találkozása neki, egy Melkisédek nevű főpap és királlyal, aki Szálemnek a királya, Melkicedek, ahogy a héberesen ejtik, aki úgy találkozott, hogy áldást mondott. Tudni kell ugyanis, hogy az Ószövetségben király soha nem viselt főpapi tisztséget. Ez sehol nem volt. Más vallásokban sem. A király az király volt, és minden vallásnak volt főpapja. Egy valakiről olvasunk az Ószövetségben, erről a bizonyos Melkisédekről. Aki Sálem királya volt, és mégis olyan főpap, aki áldást adott Ábrahámnak, aki az Isten áldását hordozta. Vagyis Ábrahámban felismerte az Isten áldását. És ezért mondja a zsidókhoz írott levél, hogy ő a Krisztus, ő a Melkisédek rendje szerint. Ő, aki hordozza az Isten királyságot, neki adatott az a kivételes kegyelem, hogy ő a főpapi tisztséget is kapja a királyság mellé. Ahogy kapja a prófétai tisztséget is, ezt hívjuk Krisztus hármas tisztségének. Pap, próféta és király. Vagyis aki kijelenti az Isten akaratát, aki felvállalja az áldozatot, és aki uralkodik a bűn és a nyomorult élet a sátán fölött. És ez a valaki, ez a főpap, mondja az írás, ez a mi főpapunk, Jézus Krisztus hordozta a főpapoknak az elesettségét mindaddig, ameddig Isten ki nem szabadította őt a halál kötelékéből, vagyis hordozta mindezt a Golgotai keresztig. És megtanulta ebben az engedelmességet. És az emberi természet, amely elesett és esendő azóta is, elveszett. Mert látszólag legyőzte a halál. És mindig elveszett, testvéreim, hogyha nincs meg a győzelem reménye és bizonyossága. Éppen ezért az ember mindig igyekezett létének a következményeit áthárítani, és ez is a főpapnak az egyik feladata volt, hogy a nép bűnét ráolvasta valami állatra, amit feláldoztak. Mert a bűnért fizetni kellett, testvéreim, vérre. Ezt fejezik ki az ószövetségi áldozatok. Te Jézus Krisztus, az egyedüli közbenjáró ezen a ponton fordítja meg az ő főpapi tisztségének méltóságát. Ő nem másokat áldozott fel, sem embert, sem állatot, hanem önmagát. És ő vállalta át. Úgy, hogy engedelmes volt egészen a keresztfának a haláláig. Nagyon érdekes, úgy győzte le a legnagyobb ellenségét az életnek, hogy alávetette magát engedelmességben az őt legyőző erőnek. És ez a lét paradoxona, hogy ebben az alávetettségben kerekedik felül. Azért kapott életet, mert vállalta Istenben a halált. Keresztre feszítették, azért, hogy harmadnapon győzelmesen felvegye az életet. Lemondott mindenről, ez volt az ő engedelmessége, lemondott az isteni hatalmáról. És mindent felvállalt. A teljes megfosztottságot. Nagyon érdekes ezeknek a külső jelei, testvéreim. Ott, ha ismeri, aki ismeri a nagypénteki történetet ott a Golgotai kereszt körül, hogy Jézus tényleg mindent ő megfosztják, a ruháitól megfosztják. Attól a szeretettől, attól a küldetés tudattól, amivel ott élt az övéi között. Ha megfosztatik Jézus a legközelebbieknek a szeretetétől, a 12 tanítvány elfut mellőle. Gondoljatok bele! Mikor az élet utolsó pillanatában, a szenvedésben kire számíthatunk, ha nem azokra, akik a legközelebb vannak hozzá. És ezek hagyják el a megváltó urat. Szétfutnak. És ott marad egyedül. És az engedelmességnek a magányában mégis legyőzi a világ legnagyobb hatalmát, a gonoszt és a halált. És az ő feltámadása után visszamegy azokhoz a gyávákhoz, és ő erősíti őket. És nem rója fel nekik, hogy ti gyávák voltatok, és elhagytatok engem. Annyit kérdez, hogy miért nem bíztok ti kicsi hitűek? A nagy hős Péternek, meg a konok Jakabnak, meg a többi tanítványnak nem ró fel semmit. Hanem mikor először megjelenik, visszatér közéjük, a legelső szava ez békesség nektek. Testvéreim, nem tudom, értitek-e, hogy miért olyan hatalmas az, amit Krisztus az egyetlen közben járó megtett ezért a világért. Megtett értünk. Ő segít nekünk szembesülni önmagunkkal, önmagunk gyengeségeivel. Mert ahol ő van, ott a létünknek a legnagyobb kísértéseiben, vagy az elhagyatottságában érezzük meg az ő jelenlétének az erejét. Annak az egy szónak a hatalmát, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy mikor Krisztus van, akkor nekem minden elég. Ő mondja azt a híres mondatot, elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által jut el a célba. Semmi se hasonló erő ezt, testvéreim. Az Atyaisten igazságát a fiú szeretetében tudjuk elhordozni, mert Isten az Atya, ő igazságos és bűngyűlölő. Az élet, amit élünk és ahogyan éljük, nem lenne méltó az Isten országára és annak örökségére. De a fiú magára veszi, sőt magára vette abban a nagy, megváltó mozzanatban, ahogy engedelmességben elment egészen a halálig, a Golgotai kereszt haláláig. Felveszi a mi gyengeségeinket, hogy vigye. Valahogy úgy van ez, testvéreim, eszembe jutott egy kép, ilyen kicsi, talán 9-10 éves gyerek lehettem, és jártunk gyerekkorban nyáron, meg ősszel segíteni a határba szüleinknek, és mivel édesapám állami munkám volt, édesanyámmal mentünk ki a határba, és ilyenkor ősszel emlékszem, ilyen elhagyatott, már romló gyümölcsösökből szedtük azt a zsáknyi almát, hogy télire legyen valami, mert ugye olyan világ volt, amikor hát a TS az vitte magának, amit lehetett. És akkor emlékszem, hogy egyszer szedtünk egy zsák almát, ami nagyon nehéz volt. Hát édesanyám is egy törékeny asszony, én meg olyan 9-10 éves. És akkor megszedtük ezt a zsák almát, és nem tudtuk vinni haza. Akkor emlékszem, két ilyen rudat vágtunk én gyerekként, mert mindig volt valami nagy kés a tarisznyába. És erre a két rúdra áttettük, és akkor odaállt az én édesanyám, meg én, és akkor megfogtuk azt a két rúdat rajta áttéve a zsák alma, és az én édesanyám úgy tette, hogy magához húzta közelebb, majdnem ott volt a kezénél, ismeritek ezt, hiszen a súly, én igazából csak egyensúlyként emeltem a másik oldalán, kicsi gyermek. Szóval nem egyenletesen oszlott el ez a súly, hanem rá, erre a törékeny asszonyra esett a nehezebb. De mégis ketten tudtuk valahogy vinni azt a terhet, hazavinni azt az édes terhet. Valahogy így vagyunk, testvéreim, az életben, hogy mi visszük a miénket, és nem veszük észre, hogy ennek a súlya nem rajtunk van, hanem az Úr Jézus Krisztus magához vette. Ölelte, néha úgy van, hogy nem csak azt a súlyt osztja meg velünk, ami az életünknek a nyomorúsága, hanem mindenestől, szinte testestől felvesz minket, magához ölel, hogy vigyen minket és hordozzon mindennapi életünkben. És valahogy így adja nekünk vissza az önbecsülésünket, hiszen én emlékszem, hogy micsoda hősiességnek tűnt ott 9-10 éves gyerekként, hogy lám én egy zsákalmát is tudok vinni. Pedig nem tudtam. És mégis valami önbecsülés jött át, hogy mégis tudtam. Mert az, aki gyenge volt a maga gyengeségével, hordozta az én még nagyobb gyengeségemet. Isten igazságát a fiú Krisztus így vállalta magára. Hogy Isten igaz maradhasson, mindig igaz Isten, bűngyűlölő, és nem fogad magához bűnösöket. Hogy a fiú szeretete aztán a bűnös életeket kiigazítsa, és közben járjon értünk, hogy majd az élet valamikor beérjen abba a nagy kegyelembe és szeretetbe, amelyet Isten az övéinek elkészített. Hát így álljatok meg, testvéreim, ezekben a napokban, amikor halottak napja közelében egy kicsit nézünk, szembesülünk, és keressük létünk igazságait a mai világ nyomorúságaiban. Mi tudjuk azt, hogy van nekünk közbenjárunk, és közbenjárunk révén van út is az örökké való hazába. Amen. Látszólag olyan érthetetlen Istenünk az ige, amelyet hozzánk szeretnél közelhozni. Olyan szavakkal, amik a mai futó létünkben nem is érthetők. Mi sokkal jobban értjük azt, ami a régi törvényekben is szóvá tétetett, hogy vesztegető pénzt ne adj. Mi azt gondoljuk, hogy azzal többet elérünk, mint hittel és igazsággal. Segíts meg a nyomorult és a szegényt. Mi azt gondoljuk, elegek vagyunk önmagunknak, és jó, hogyha magunkon tudunk segíteni, meg azokon, akik közel vannak hozzánk. Tiszteld az Istent, és tartsd meg a nyugalom napját. Mi örülünk, hogyha el tudjuk végezni a hetedik napon azt, amit hat napon keresztül hajszoltunk magunk előtt. Mennyi minden van, amivel beleütközünk a te igazságodba? Mennyi érthetetlen dolog van, hogy szükségünk van nekünk közbenjáróra, mikor mi eleget vagyunk magunknak, és nekünk elég az, amit megteremtünk két kezünk, vagy éppen okos eszünk munkájával. És te azt mondod, nem elég. A lét végül is belefut a végességbe, s a végességgel együtt a halálba. És felmerül az a kérdés, hogy mit és mennyit ért az a lét. És abban a létben az a küzdelem, amivel futottunk. Mennyi volt benne az öröm, és mennyi volt benne a maradandó. És azt látjuk, hogy néha úgy múlik el a lét, hogy alig marad érték utána. Ilyenkor halottak napja táján szembesülünk az előttünk járókkal, azok életével, életüknek az ajándékával, és talán a legkedvesebbek, amelyek elénk, mint egy gyönyörű kincsként fordulnak, azok a pillanatok, amikor visszajön egy-egy szeretett morzsa, vagy éppen egy-egy szeretett csillanás, amely ma is fölemeli, megemeli a szívünket. Amely akkor lehet, hogy verejtékes volt és fáradtságos, közös terheknek földi cipelése, izzadság. És van mégis olyan szép, hogy Istenben mennyi mindent lehetett te benned együtt megélni. Mert csak azok maradnak. Nem az anyagiak. Múlandóak. Elvesznek. Értéktelenné válnak. Kimennek divatból. Halálra ítéltetnek, mint a belső égésű motorok. Te az Isten az örökkévalót adod nekünk. Ebben az örökkévalóban imádkozunk az itt lévő, közöttünk lévő gyászolókért és emlékezőkért. Vigasztald meg az ő szívüket, és bár friss a seb, mikor kimennek halottak napján, akkor ne csak az elmúlást, hanem benned az örökkévaló remélet életnek a lehetőségét is vegyék észre, melyet hallottak ott a koporsó mellett állva is, itt most, hogy van közbenjáró köztünk és Isten között. És ez a közbenjáró nem akárki, hanem az egyszülött fiú. Imádkozunk mindenkiért, itt lévőkért és otthon maradottakért, az emlékezésért, az emlékezés drágaságáért. de imádkozunk mindenek előtt a mulandóság fölötti mulandóságon fölé emelkedő reménységért, hogy veled együtt legyünk, és maradjunk mindig. Imádkozunk azért, hogy ennek a veled való közösségnek édes ízét éreztes meg velünk ma az úrvacsorai közösségben. És légy velünk most, amikor, amink van, letesszük eléd, és fogadd el, Istenünk, ezt a csendes percet mindannyiunk szívéből. Amen.